Kedves hallgatók, folytatódik a kettes szemrendszer itt a Rádió Cafén, Behumi Dórival és Veres Dórival, Göttinger Pál rendező író a vendégünk, és eddig az operáról beszélgettünk, hiszen neked egy szívedhez nagyon közel álló kedves műfajról van szó. Ahogy el is hangzott, te opera rendezéssel akartál foglalkozni, de sajnos abban az évben nem indult opera rendező szak, amikor te annyi idős lettél, vagy jelentkezhettél volna, és tehát jobb hián lett belőled színházi rendező?
Hát, igen. Lerövidítve, igen. Azért válaszoltam egy kettővel lassabban, mert azért sok mindent tettem bele, tehát nem éreztem azt, hogy jó, akkor ez lesz, akkor mindegy, akkor.
Szóval ez a jobb hiány, ez egy kicsit erős.
Igen, szóval, hogy csinálni kellett azért azt is nagyon. De hát akkor is zenés rendezőnek hívták ezt az osztályt, ami egyébként most is van, de az most már egy komplikáltabb vagy szétágazott képzés, amiben mindenféle van. Akkor a szinetár volt az osztályfőnök, maga Szinetár Miklós, az élő legenda, akinek a pályája 53-ban kezdődött, tehát felfoghatatlan színháztörténeti távolokból tanította őket, és ők opera rendezőként praktizálnak is. Mondjuk a Szabó Máté jut most eszembe abból az osztályból, vagy Harangi Marcsi. Tehát, hogy igen, ebben az értelemben az jó lett volna, hogyha annyival idősebb vagyok, hogy oda járjak, mert ők negyedikesek voltak, azt hiszem, mikor én elsős. És ugye az iskola úgy működött, ahogy egyébként valószínűleg most is működik, ez a megváltozott változata, hogy annyi iskola van, ahány osztályfőnök. Tehát ez maga az osztályfőnök határozza meg a stúdiumot, vagy az egész kurrikulumot, és én Székely Gábor osztályába jártam, aki akkor a rektor volt az iskolában, és aki egyáltalán nem foglalkozott zenéssel, és meg is mondta nekünk az elején, hogy őhez nem ért, hogy ezt itt nem fogjuk tanulni.
És akkor nem álltál fel, és jöttél, hogy akkor köszönöm.
Ha már olyan jól ott voltam. Nem, és aztán nagyon, egyébként a pályára lépésem első évében már rendeztem operát, de a műkedvelő társasággal, vagy ilyen félamatőr körülmények között nyári színházban, és aztán lassan ilyen kerülő utakon kerültem oda, ahol kb. Most vagyok, hogy azért évente egyet sikerült eddig behúzni. De hát ez a kinkeservesebbik út. Hát ez egy nagyon drága műfaj, nagyon komplikált előkészíteni, nagyon sok csillagállás kell hozzá, hogy valami összejöjjön, és annak, aki csak úgy érdeklődik, de kívülről jön, annak nagyon nehéz a bejárat.
Tényleg?
Az egészbe, persze.
Ja, hogy a bejárat, mert pont ezt akartam kezdeni, hogy egyébként maga a munka, hogy most egy opera műfajt rendez az ember, vagy egy kortárs magyar drámát, az vajon rendezőként más...
Égésföld.
Igen, hogy más energiákat igényel?
Más az egész feladat, más is, és a mentalitás, ami kell hozzá, az is más. Tehát egy... hogy az operában olyan borzasztó nagy képek vannak, amik aránylag statikusak, viszont a képiségükben meg nagyon kifejezőnek kell lenniük, mert az alakítás cizellált, olyan kis érdekes volt, az nem fogja a hatását kifejteni 2200 néző előtt ordító zenénél, tehát ott máshogy esik alatba. Az is kell, hogy az énekesnek a fejében rendben legyen, hogy a szereplőjével éppen mi van, de azt mondjuk kamaraszínházi eszközökkel adni vissza, annak nincsen ottan semmi hatása. Illetve a próba folyamat is teljesen más, ahogy egy próbatermi, vagy ahogy most szokták pufogtatni ezt a kifejezést, de nem tévedés teljesen, csak kicsit gunyoros hangzik, hogy műhely munka, hogy úgy magunkra zárjuk a próbatermet, és akkor elmélyülünk a mondatokban, gesztusonként, meg hangsúlyonként, meg nem tudom, helyett egy ilyen sokkal gyártósabb, sokkal keményebb dolog van, nagyon-nagyon sokba kerül, és minél csúcskategóriásabb énekesek vannak benne, annál inkább. Az operarendezősdi magányosabb is ebből a szempontból, mert sokszor valami, hogy egy szólistával egy szót sem váltottam szinte végig. Mármint azon a próbai instruáláson kívül, mert egy ilyen hatalmas ház akkora, és ott 150 közreműködő, ha van, meg az asszisztensek létszáma 3, meg az, vagy a 60 emberből balról az 57-kel aznap mondtam el egy kedves szót, ez baromi nehéz utólag visszaellenőrizni. Szóval egyszerűen másik metódus, és sokkal nagyobb lélek jelenlét. Tehát mi ugye a Székelytől tanultuk, ahol az volt az eszme, hogy a tévútjainkat is merjük bátran végigjárni, ami egyébként a katonának az alapító gondolata, vagy a Székely alapítója volt a katonai színháznak sokat magával, hogy az, hogy a próbán nyugodtan, sőt nem nyugodtan, hanem felpaprikázva a zsákutcán is végig szaladni a legvégéig, és rájönni, hogy ez miért zsákutca. Ez egy időigényes, és egyébként az idegrendszert is próbára tevő
és igen,
dolog.
Drága,
egy nagy operánál viszont ilyesmit nem lehet megcsinálni, hát ez képtelenség. Ott előre le kell közözni, vonalzozni minden. Néha egy évvel korábban már tudni kell, hogy mi lesz.
Neked van-e olyan opera, ami így a bakancslistád, az opera rendezés bakancslistád első helyén van? Tehát amit mindenképpen szeretnél megrendezni az életedben.
Szerencsés helyzetben vagyok, mert tudok úgy válaszolni, hogy már volt. Uh-huh. De egyébként van, de viszont babonás is vagyok, tehát úgy sem mondanám.
Ha... De ízlő vagy.
Hát ez van. Ez...
Akkor mondd el,
vannak a színházasok között babonások, nem akkor, én vagyok az első.
Akkor mondd azt, ami volt.
A Köpeny. Puccini a Köpeny. Ez egy 50 perces, egy felvonásos, remek mű. Aha. Csodálatos zene. Minden másodpercén bőgni kell.
Jó, hát minden Puccini csodálatos zene.
Hát kétségtelen, csak nekem az egy olyan ékkő volt, a kezdetektől fogva ez volt a gondolkodásom középpontjában, hogy hogy lehet elmesélnie úgy egy történetet 50 percben, hogy mégis érzem a ráérősséget is, de mégis minden a helyén van, de nem kapkod, de minden fel van benne építve úgy, hogy a végén kihasadjon a szívem, és aztán még fordulatnak is van hely a végén, mikor már azt hittem, hogy, hogy ez hogy csinálta engem 50 percben, úgy, hogy közben a hömpölyög a zene, semmi kapkodás nincs benne. Ez felfoghatatlan. Ez Szegeden csináltuk, de én nagyon boldogan megcsinálnám újra, vagy bár akárhányszor.
És jól sikerült? Úgy sikerült, ahogy akartad?
Hát nem. Nem. De hát az jó. Az,
nem
az...
baj?
Nem, nem.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy te milyen rendező vagy, most nem a jó-rossz közepes akármi, nyilván ezt nem is a te tisztod megmondani, hanem hogy nyugodt embernek tűnsz, van egy olyan kisugárzásod, amiből azt gondolná az ember, hogy veled könnyű lehet dolgozni, vagy nem egy stresszes próba folyamatnak nézelébe, aki veled elkezdeni egy darabot próbálni.
Nem vagyok valami akaratos, ez, vagy inkább úgy mondanám, hogy...
Simulékony vagy?
Nem is az, mert nekem kell mondani, hogy mi van, tehát nem simulok annyira máshoz, de az... Szóval ezt most mondom úgy, mert ez ilyen megjegyezhető. Kicsit átabotta, de olyan megjegyezhető. Tehát én nem tartom művésznek magam, nagyon tisztelem a pályatársaim, többsége művészként definálja magát, és közöttük nagyszerűeket is ismerek. Olyat, akinek boldogan megyek minden előadására, és egyik ámulatból a másikba esek, hogy miket tud. Én mesterembernek tartom magam, vagy szakinak, ami mondjuk azt jelenti, hogy ha odaadsz nekem egy színdarabot a kezembe, elmondod a cirkumstanciákat, hogy mit kell tudnia, amikorra legyen kész, milyen közönségnek szállod, akkor én fogom tudni, hogy mit kell csinálni.
Na de várj, belőle ez... hiányzik valami, hogy művész embernek hívd magad, vagy neked ez egy döntésed volt, hogy te nem az akarsz lenni?
Hát inkább rájövés hosszú, egyébként kemény leckék árán, hogy miben érzem jól magam. Tehát én nem mindenkinek való ugyanaz, és nagyon le van öntve a színházművészet, egy ilyen két végén égetjük a gyertyát, és a végén lánggal ellobbanunk pátosszal, ami körülbelül annyira káros, mint az operát körülölelő ilyen balladai homály, vagy műfüst homály, hogy ilyen lila köd, hogy úgy mondjam. Én nem ebben érzem jól magam. Nagyon, nagyon szeretem az ilyesmit nézni, de nem ebben érzem jól magam, hanem a felhasználásra készült színdaraboknál, vagy azoknál az estéknél, amik elfelejtettük már megbecsülni annak az értékét, hogy...
Szórakoztató?
Nem is az, hogy szórakoztató, hanem úgy, hogy jól éreztem magam aznap. Az minőségi időtöltés volt, szabad idő. Szórakoztatónak is nevezhetjük, de én nem csináltam több vígjátékot, mint nem vígjátékot, tehát nem úgy szórakoztató színházzal foglalkoztam, hanem úgy, hogy ne legyen nehéz nézni. És eznek van egy olyan korát érjük most a színház történetnek, hogy egész válogatott módokon, tulajdonképpen a múlt század második felétől egész válogatott módokon nehezítjük meg a nézőnek a nézést. Jönnek a,
de miért baj az,
jönnek
ha fáj?
A nehéz, hát nem baj az, ha fáj, de az nem ugyanaz.
Nem fáj.
Az nem ugyanaz, mint hogy fáj nekem az, amiről a történet szól, az nem ugyanaz, mint hogy a nézőtéren megállás nélkül próbatételek elé vagyok.
Ja, vagy akkor ezt most magyarázzunk, hogy mit értesz az alatt, hogy nehéz nézni valamit?
Nagyon nehezen találom erre a definíciót, de olyan hatások sorozatával vagyok bombázva, ami arra irányul, hogy a komfortzónámból lökjenek ki.
Kényelmetlen szerintem egy idő
után. Igen, és ennek lett egy olyan ázsiója, hogy ez egy jó dolognak számít, amit megpróbálunk keresni, mert utána úgy megy róla a diskurzus, hogy az az eladás, az nagyon, az nagyon
tehát kemény ez, mint
volt.
Tehát ez lenne
mint
egy
ez egy abszolút érték,
lenne. Ez
igen.
Lenne az abszolút.
Én nem mondom, hogy nem érték, csak azt mondom, hogy nem mindenkinek való minden. Én nagyon szeretem nézni az ilyet, de csinálni nem szeretném, de szerintem ők vannak többen. Tehát, hogy nem
mármint kik?
Hát akik minden szeret. Egyes előadása vadonatúj vad ambícióból táplálkozik.
Ők vannak többen?
Biztos. Aha. Igen. Igen. De hogy mondjam, az, hogy jön egy izgalmas, tehetséges, egyébként rengeteg tehetséges fiatal van most, tehát nagyon magány cuccok vannak, és tele szellemességgel, és nagyon eredeti gondolat, és mindennel, de hogy a Bob Herceget ki fogja megrendezni Nyíregyházán jövőre, az a lista váratlanul rövid lenne. Igen, már abban egyébként az értelemben, hogy kinek áll kézre. Tudja, hogy mit kell csinálni, hány próbája van, az be tudja előre osztani, tehát hatékonyan tud dolgozni.
Hát mondjuk a színházak finanszírozása az kb. Pontot tart, hogy nem is lesz sehol Bob Herceg, ha csak valaki nem kivételezett helyzetű, de értem, mire gondolsz.
Mindenféle negatívumától, vagy negatív felhangtól függetlenül, és akkor itt hagyj kanyarodjak vissza, mert én olvastam veled egy beszélgetést erről, amikor erről beszélsz, hogy azért nagyon sok helyen megfordultál rendezőként, Nyíregyházán is rendeztél, és ott például elmesélted ebben az interjúban, ugyanezt elkezdted fejtegetni, hogy azért ott van egy 200 ezres lakosságú, úgy tudom én, város.
120.
Vagy mondjuk akkor 120, és abból mondjuk 100 ezer jár színházba. És hogy mégsem érzed azt, hogy ez, hogy mondjuk egy perspektíva egy Budapesten végzett színésznek, hogy lemegy egy olyan műhelybe, ahol egyébként meg nagyszerű rendezők várják, nagyszerű szerepekkel, hogy ez miért nem perspektíva. És én erről a Dórival beszélgettem egyébként, mielőtt jöttél, és ő azt mondta, hogy ez egyértelműen anyagi kérdés, mert hogy ezek a fiatal színészek...
Úgy sejtem.
hogy ez abszolút anyagi kérdés, mert hogy más lehetőség viszont nincsen, amivel a színészi képességét ki tudná aknázni. Nincs szinkron, nincs sorozat, nincs tévé, stb.
Biztos, hogy köze van hozzá, igen. A sorozatos díj most nagyon sokat számít. Uh-huh. Ami azért érdekes, mert úgy hangzik, mintha ez nem tartozna az előző témához, de kicsit oda tartozik, mert én a Schustert szeretem használni a hasonlatnak, egyébként szerintem ebben az interjúban is ez volt, hogy divatos cipők, gyorsan cseréljük, végignézem, hogy másokon mi van, de ki fogja azt a cipőt megcsinálni úgy, amit 50 év múlva is azt mondom, ránézek, azt mondom, az kézműves termék. Tehát, hogy valahogy a mesteremberség rész fogy, és az most ez olyan kapcsolódik ide, mert az vidéken tanulható, ez teljesen biztos. Mm. Tehát az arra való egy olyan színház, ahol 14 bemutató van egy évben, és mindenki 5 újat próbál egy évben, ami a legváratlanabb műfajiskála lesz, tehát az a gyerek, este Lady Macbeth lesz, ugyanaznap délelőtt 2-t lenyom a Béka királyból, és közben próbálja a harmadikat, amiben mondjuk egy amerikai epikus, nem tudom. Tehát, hogy ilyen akkora műfajiskálát kell vidéken játszani, és olyan hatalmas előadás számban, amihez sehol másut nem lehet hozzáférni, és nagy baj, hogy ehhez nem jutnak hozzá azok, akik most indulnak, és azért nem jutnak hozzá, mert nem viszi rá őket a lélek, hogy akkor nem tudnak castingokra járni. Hát 4-5-6 sorozat forog egyszerre, azokat részenként castingolják. Az, aki egyszer egy ilyenbe bekerül, annak tényleg szabad szemmel láthatóan változik az élete utána. És hogy ezzel nem tud versenyezni egy Budapesttől 250 kilométerre lévő színház úgy, ahol nem fog annyit keresni, hogy abból megengedhesse magának, hogy feljárogasson a castingokra, még ha ráérne se.
És amikor te elindultál rendezőként, akkor volt egy ilyen képzeletbeli utat? Tehát például azt gondoltad, hogy akkor neked is ez az utat, hogy el kell menned vidékre rendezőnek először ahhoz, hogy te ugyanezeket az új gyakorlatokat végigvidd ahhoz mesteremberként, hogy aztán mondjuk itt szabad szellemű, akár független társulatban megvalósítsd magad?
Inkább a vágyam volt ez. De a rendezőknek már akkor se osztogattak státuszokat. Azóta ez egyébként nyomtalanul eltűnt. Hmm. Tehát, hogy nem voltak rendezőtagjai a színházaknak már akkor se annyira. Színészként meg nem fel sem erült, vagy nem hívtak.
De azért te hosszasan voltál például pont Nyíregyházán.
Ott de voltam, de az már sokkal később volt. Akkor már nem számítottam kezdőnek
sem. Te Bárkára indultál.
A Bárkán kezdtem, és ott tag voltam, igen, de ott meg a műfajskála nem volt nagyon széles, hiszen ez egy művészszínház volt, ráadásul 4 bemutatóval egy évben csak, tehát azok nagyon ki voltak válogatva, hogy az a 4 mi legyen. Meg ott a kortárs volt elsősorban a téma, ami nekem nagyon jól jött, vagy lábra jött, mert én ezt nagyon szeretem csinálni. És ezért én ott nagyon jól is éreztem magam, de azt, amit aztán később, mikor Kaposváron tag lettem, vagy Debrecenben vendégeskedtem, vagy aztán Nyíregyházán, azt nem lehetett volna a Bárkában sem felszedni.
De azért én tényleg érzek egy kis ellentmondást. Ugye egész idáig arról beszéltél, hogy a mesterség, hogy a mesterember, és hogy te inkább mesterembernek tartod magad, majd azt mondod, hogy neked abszolút a kortárs színház az áll hozzád közel.
De ez az is csak egy műfaj.
Én értem.
Hát lehet, hogy nem ugyanazok azokat a definíciókat használjuk teljesen.
Lehet.
De én a kortársat kortárs drámára értettem itt most, amit egyébként egy, ráadásul elsősorban angol nyelvűt csináltam, amit ráadásul egy meglehetősen konzervatív színpadi nyelvnek felel meg, hiszen az angol színdarabokban beszélgető emberek vannak, és ráadásul nagyon erős ügynökségek vannak mögöttük, tehát hogyha a darabban az,
hogy
feláll a székről és elmegy a kanapéhoz, akkor nagyon észnék kell lenni, ha nem egy székről áll föl, és nem egy kanapéhez nem megy, szóval hogy észnék kell lenni, és nekem ez való jobban, de nekem például voltak olyan rendezőszakos osztálytársaim, akik évtizedek óta Döglöttnek találták az angol nyelvű színházat, hiszen Peter Brook is elmenekült onnan, mert ott nem lehet egyszer megmaradni, és ő is Párizsban lett, aki lett, mert hogy az angoloknál beszélgető emberek ülnek kanapékon. És én ott kisebbségi véleményen belül üldögéltem, hogy én ezt, mint ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, én nem fog tudni unatkozni, úgysem. Én engem érdekel, hogy miről beszélgetnek.
Az emberek a kanapé.
De hogy az angol nyelvűt azért szerettem különösen az egész pályám során nagyon, mert azok felhasználásra íródott darabok. Egy nagyon élő, sok száz éves színházi kultúrából szivornyázzák az ihletet, és azok arra lettek írva, hogy azt valaki előadja. Az nem az írónak a akkori helyzetéről tudósít, nem ki nem, akarja magából írni,
meg
nem tudom
politikai
mit.
Helyzet, meg nem napi politika.
Hát van olyan is egyébként, de a végeredmény az mégiscsak az, hogy az előadás hogy fog lebonyolodni. Egy angol előadásra alkotott véleménynél a diskurzusban az íróról van szó. És a rendező egy technikai személyzet része, aki lebonyolította. De hogyha megbukik egy angol bemutató, akkor az író bukik meg, nem a rendező. Tehát ez nem, az teljesen máshogy van, és nekem ez nagyon való. Egyébként az írást is most már megszerettem mostanra, pedig ott aztán még a rendezéshez képest.
Nem te viszed el a balhét.
Még több felelősséget kell vállalni.
Összeraktuk akkor Göttinger Pált magunkba, mint rendező, és akkor most a következő szünet után azokról az előadásokról fogunk beszélni, amelyek most is futnak, és amelyeket akár írtál, rendeztél, vagy játszol bizonyos színpadokon. Maradjatok velünk, továbbra is ez itt a kettes számrendszer.